kedves gyülekezet jelenlévők és az ige hirdetés felvételből hallgató, Isten áldja meg az ő igéjének hirdetését és meghallását is. A mai igénk Lukács evangéliuma 19. részében található, a 41. verstől a 48. versig terjedő szakaszt olvasom. És mikor közeledett Jézus, látván a várost, sírt azon, mondván, vaj, ha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől, mert jönnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körülötted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged, és a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. És bemenvén a templomba kezdte kiűzni azokat, akik adtak, vettek abban, mondván nekik, megvan írva, az én házam imádságnak háza, ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek, és tanított minden nap a templomban. Főpapok pedig, és az írástudók, és a nép előkelői igyekeztek őt elveszíteni, és nem találták el, mit cselekedjenek, mert az egész nép ő rajta függött, reá hallgatván. Mint mondtam az imádság előtt is, ma Jeruzsálem napja van, és különös szeretettel, és semmiképpen nem ítélettel, vagy haraggal gondolunk Jeruzsálemre, semmi okunk arra, hogy ezt tegyük. Tehetnénk a bűnbánat gondolatával is, hiszen a mi magyar királyaink is gyakran jártak oda fosztogatni azzal a felkiáltással, hogy a pogány ellen harcolnak, valójában mindenki kincset és politikai befolyást keresett Jeruzsálem birtoklásában is. Valami különleges, beteges vonzalom van a világ népeiben Jeruzsálemmel kapcsolatban, és ennek egyik eredménye az is, hogy a nemzetek sokasága nem ismeri el Izrael fővárosának Jeruzsálemet, köztük Magyarország sem, és ezért vannak a nagykövetségek nem Jeruzsálemben, hanem Tel Avivban. A Vatikán is élen jár ebben, hiszen ha Jeruzsálem lenne a világ szellemi centruma, akkor mi lenne Vatikánnak a szerepe, és valami furcsa, csendes háttér diplomáciával egyet ért a világ hatalmainak egy jelentős része abban, hogy nem szabad Jeruzsálemet Izrael fővárosának elismerni. A vita, a harc tehát Jeruzsálemért változatlanul zajlik, és ebben a harcban hívő emberként mi semmiképpen nem állhatunk azok oldalára, akik ellenséges indulattal, kárörömmel vagy ítélettel tekintenek erre a városra. És ezt azért is muszáj hangsúlyoznunk, mert mind az imádság előtt elolvasott római levélbeli szakaszban, mind pedig itt Lukács evangéliumában, mintha kritikus hangokat hallanánk. És akkor még mindig egy kis bevezető, kitérő erejéig hadd szóljak arról, hogy Isten nagy kegyelmi ajándéka, hogy az egész világ lelki megújulásának eszközévé lehet szemléltető oktatásként Izrael népének a története. Nem könnyű dolog ez az érdeboncolás. Nem egyszer hallottam zsidó testvéreinktől, hogy választana már Isten valaki mást a maga számára, hogy ő rajtuk szemléltesse kegyelmét, ítéletét. Igen, valóban erről van szó, hogy Isten kiválasztott egy népet a maga számára, nem azért, hogy többet engedjen meg e nép számára, mint a többiek számára, nem arról van szó, hogy többlet tehetséget akart mindenképpen adományozni a zsidó nép számára. Az egy másik kérdés, hogy a szétszóratásban, a népekkel való küzdelemben ez a nép megtalálta a helyét, túlélési stratégiákat dolgozott ki, és sok-sok tehetségről tett tanúbizonyságot, amit a többi nép otthon lévén és nem háborítatva azért került el, mert ellustult, elkényelmesedett, és úgy érezte, hogy az erejét fitoktatni is elegendő, és így bánt jövevényekkel, vagy menedékkérőkkel. Bizony van okunk nekünk ezen a téren a bűnbánatra, de semmiképpen nem elégülhetünk ki abban, hogy Izrael hibáit és problémáit keressük. Tehát semmiképp nem szólhat a mai szent igénk Izrael és Jeruzsálem bírálatáról, hanem a kritikus és az Urától is bírált eseményekben a mi személyes problémáinkra kell irányítanunk a figyelmünket. A mi dolgunk nem az, hogy a magunk különb voltát hangsúlyozzuk Izraellel szemben, sőt, hogy felismerjük a vele szembeni isteni szigorban a bennünket is fenyegető számonkérést. Lukács evangéliumának ez a kis története egy kicsit részletesebb, mint a többi evangéliumban. Jézus jeruzsálemi bevonulásáról ad hírt ez a kis szövegrész, és egy kis apró, intim részletben több, mint a más evangéliumok, és pedig abban, hogy a tanú, a szemtanú, aki átadta aztán Lukácsnak, mert ő maga nem volt szemtanú, ő csak nagyon alapos, oknyomozó riporterként összegyűjtött minden információt, de aki átadta ezt a kis részletet neki, az szemtanúja lehetett egy megrendítő, megrázó dolognak is, pedig annak, hogy Jézus sírt. Mindig megrendülünk, amikor egy felnőtt, meglett férfit sírni látunk. Nőknél ez olyan természetes szokott lenni, bájos jelenség ez is, minden egyéb, ami a nőkre jellemző, de náluk nem zavar. A férfiaknál mindig megrendülünk, amikor azt látjuk, hogy egy férfi sír a tehetetlenségében, keserűségében, egy furcsa pillanatnyi gyengeségében, bár itt is sietünk hangsúlyozni azt, hogy Jézus nem önmaga miatt sír. Látjuk az ő küzdelmeit, még a keresztfán is bőségesen adnak információt erről az evangéliumok, ott nem sírt. A Gecsemáné kertben erőteljesen verejtékezett, azt mondja az írás, mintha vércseppek hullottak volna a homlokáról, de sírni nem sírt. Azt férfiasan tűrte, mondjuk így, de két-három helyen az evangéliumokban találunk olyan tudósítást, ami arról szól, hogy Jézus sírt Lázár halála felett látva a gyászolók bánatát is, és itt más hasonló alkalommal is megtörtént ez vele, hogy könnyezett, ezek nem szégyelni való könnyek, és siratta az általa szeretett várost is. Nem egyszerűen csak hazafiságról van itt szó, bár egy rövid, pici, kis zárójeles kitérő erejéig azt mondhatjuk, hogy nincsen ezzel sem semmi baj. Ha szeretjük a várost, a helyet, ahol születtünk, ahol felnőttünk, ahol sok mindent értünk, és aminek a nyelvét is beszéljük, rendjén van ez, hogy fontos a számunkra, hogy mi történik ott, mi lesz vele, és itt elsősorban erről van szó, Jézus azért sír, mert látja ennek a városnak a tehetetlen sodródását, azt, ahogy vesztébe rohan ez a közösség ebben a furcsa történelmi helyzetben, és ugyanakkor pedig mondjuk így, hogy a maga tehetetlenségét is látja, mert bizony van ilyen, Talán egyszer beszélhetnénk Istennek a tehetetlenségéről, amellyel a világra tekint, pedig mi primitív gondolatainkkal azt képzelnénk, hogy őt nem rendítik meg ezen a kis apró porszemen történő dolgok, és ha megtehetné, és miért ne tenné meg, akkor beavatkozna, hogy ne következzenek be azok a szomorú események, amelyek aztán minket megrendítenek, de nem szokott beavatkozni. Tegnap egy esküvőn voltam Miskolcon, és az anyakönyvvezető elprédikálta előlem az időt, rendkívül, hogy körülbelül egy órán át végezte ezt az 5 perces ceremóniát, amelyet el kellett volna végeznie. Mondtam, hogy én akkor már nem fogok hosszan prédikálni, csak azt szeretném elmondani nekik, hogy nem Istentől kell várni, hogy örködjék az ő szerelmük felett. Tehát nem Isten fog örködni a felett, hogy ők egymáshoz szükségesek lesznek-e, egymást önmaguknál is jobban fogják-e szeretni. Nem kell őrátolni a felelősséget. Ezt mi nagyon kedveljük. Nemrég hallottam egy vezető politikustól, hogy reméljük, hogy Isten megsegít bennünket, és nem kell más államformát bevezetnünk, mint a demokrácia. E felett sem Isten őrködik. Nekünk kell óvakodnunk attól, hogy letérjünk a demokratikus útról. És ugyanígy mondtam ezeknek a fiataloknak, hogy nekik kell őrködni a felett, hogy a szerelmük megmaradjon, és kiteljesedjék, és erős legyen. És éppen így Isten ezen a földön tiszteli azt a kompetenciát, amit nekünk biztosított. Nem kézi vezérléssel működik ez a világ. Nem arról van szó, hogy Isten néha összerázza ezt a kis táblát, ezt a kis dobozt, amiben mi benne vagyunk, és akkor egy másik alakzat jön létre, aztán ha elunja a működésnek azt a formáját, akkor megint feje tetejére állítja a dobozt, és újra megrázza. Nem, hanem mi vagyunk azok, akik akár ővele szemben is megpróbálhatjuk bebizonyítani, hogy a világot mi jobban tudjuk igazgatni, mint ő. Mintha Isten azt mondaná, hogy nosza, mutasd meg. Nagyon kedves novellája Móra Ferencnek az, amikor azt mondja el, hogy ő kis gyerekként kevésen úgy gondolta, hogy ért ő is annyira a kertészkedéshez, mezőgazdasághoz, mint az apja, és ezért kapott is az édesapjától egy kis darab földet, ami 2 bukfencnyi nagyságú volt, és dinnyét ültetett ő is, mint az apja. A végén aztán meglepte a dolog, hogy az édesapja a dinnyeérés után elszedte tőle adóba a dinnyét, és ő akkor döbbent életében rá először, hogy a világ egy kicsit másképpen működik, mint ahogy ő a gyermeki fejjel képzelte. Jön az adóhivatal, és elveszi a dinnyét. És sírhat utána, nem tud mit tenni, mert erősebb az adóhivatal, ahogy az apja is erősebb volt, fontos tanítás volt ez a számára. Hát mi is gyakran úgy képzeljük, hogy nem a miénk a felelősség, a miénk legfeljebb a haszon. Szeretnénk inkább mi irányítani Istent, és az imádságaink is gyakran erről szólnak, hogy Uram, tedd ezt, tedd azt, csináld így, csináld úgy, és panasz, hogy Uram, miért nem így tetted, és miért nem úgy tetted, és te vagy a felelős, azért, ha rossz az idő, azért, ha jó az idő, azért, ha az árak lemennek, ha az árak felmennek, és mi nem vagyunk hibásak. Semmiféle ostobaság nem jellemző ránk. Semmiféle önzés, semmiféle balga, rossz politizálás és összeférhetetlenség, ezek az összefüggések nem léteznek. Te vagy az oka annak, hogyha a világ rosszul forog, és milyen jó nekünk, hogy nem kell szégyenkeznünk és bűnbánatot tartanunk, pedig ez nem így van, hanem Jeruzsálem sorsa, jelképesen mondom, és így a mi életünknek az alakulása is nagy részt rajtunk múlik. Az egy általános dolog, hogy Isten szereti az embert, és az üdvösségében gondolkodik. De hogy ez a földi élet eltelik-e ostoba akarnoksággal, vagy szép alkotó munkával, ez nem Istenet múlik. Hogy mi van utána? Ez az ő kegyelmének a gazdagsága. És azért is jó, hogy nem a római levél kiragadott részletében gondolkodunk most, mert ott bőségesen el kellene mondanom, hogy Isten szemléltető oktatásra használja fel Izraelt, és szó nincs ott a római levélben sem arról, hogy Pál azt bizonygatná, hogy Isten elvetette az ő népét, sőt ellenkezőnek. A végső üdvösségről is beszél, és itt sincs szó Jeruzsálem végső sorsáról, sőt, míg a jelenések könyvében is előbukkanva ez a szent város egyszerűen elszellemiesül és elragadtatik, és a jelképes mennyei Jeruzsálemmé lesz, amelyhez aztán semmiféle pogány szándék nem férhet, és azt jelenti ki ott az apostoli üzenet, hogy mindnyájunk édesanyja Jeruzsálem, és mindannyiunk vágyainak, reményeinek, örömeinek a beteljesülése az, ami hozzá kapcsolódik, de most itt ebben a szakaszban a vigyázó szemünket a saját Jeruzsálemünkre, saját életünkre kell fordítanunk. Jézus tudja, hogy mi vár rá, és tudja azt, hogy akkor is beszélnie kell az igazságról, hogyha ez pillanatnyilag eredménytelen. Amikor arról elmélkedünk, hogy vajon a József halála és Mózes szabadító megjelenések közötti időszakot Izrael népe hogy érte át Egyiptomban, akkor arra gondolunk, hogy bizony ő rájuk is azokban az évszázadokban is szükség volt. És volt köztük is igaz ember, volt köztük is olyan, aki tartotta a lelket bennük, nem csak József koporsója volt az, ami életben tartotta a szabadulásnak a reményét. De nem érték meg a beteljesülést, ahogy a zsidókhoz írt levél tanúságosan mondja a hithősökről, azok, akik maguk nem tapasztalták meg a szabadulást, a győzelmet, de hirdették és képviselték. Valaki azt mondta egyszer szellemesen, hogy azokra a láncszemekre is szükség van, amelyek a horgony és a víz felszín között vannak. Nem látszanak, de ugyanolyan fontosak, mint a vízből kilátszó felsőbb láncszemek, sőt, egyik sem nélkülözhetetlen. Tehát mindazok, akik nem látszó módon, a háttérben, a homályban, rejtettségben, elfelejtettségben hűségesek és képviselik az igazságot, őrájuk döntően szükség van, egy olyan korban is, amelyben az igazság melletti kiállás pillanatnyilag eredménytelen, de nem szükségtelen és nem hiába való. Tehát a Jézus sírt Jeruzsálem felett, az nem egyszerűen tehetetlenség volt, egy megrendítő, látványos gesztus és egy üzenet a mai ember számára is. Egyrészt arról, hogy a tetteinknek itt ezen a földön vannak következményei. Emberi következményei vannak, ezek nem Isten haragjának a büntetései. Nem arról van szó, hogy Isten azonnal mindent megtorol, mint ahogy rossz földi apák, hanem minden dolognak így jó, megvan a maga következménye. Minden ügyünkben azért kell jó erkölcsi döntéseket hoznunk, hogy megfelelő gyümölcsei legyenek véleményünknek, életünknek, működésünknek. És ha nem megfelelő erkölcsi döntéseket hozunk, akkor a dolog önmagából adódóan termi a maga rossz gyümölcseit, vagy lesz gyümölcstelen az életünk. Nem arról van szó, hogy Isten büntet bennünket, ver bennünket, mondjuk például azért vagyunk betegek, azért romlott el az egészségünk, néha persze az sem vezet jó irányba, hogyha fürkészszük, hát valami rejtett bűnt elkövettünk mi magunk, sem tudjuk, hogy mit és Isten megvert bennünket egy betegséggel. A világ tényleg bonyolultabb, és ez az ügy is, tehát nem kell kétségbe esetten valami konkrét bűnt keresnünk, hogyha betegségről van szó, de mégis nem mondhatjuk, hogy Isten lesújt minden ügyünkért, hanem van a dolgoknak egy ilyen felelősséggel terhelt oldala, és alapvetően közösségi ügyeinkben, az egymásra való hatásban, politikai ügyeinkben kell látnunk azt, hogy nem lehet felelőtlenül élni ebben a világban, és bizony néha nem marad más hátra, mint belekiabálni a világba, hogy ez így nem fog jól végződni, ennek súlyos következményei lesznek. Nagyon érdekes olvasgatni Károli Gáspárnak az egyéb írásait, ami hát része a nagy magyar irodalomnak, ám de azért az ő legnagyobb tette mégis a Biblia fordítás, de e munka hatása alatt az akkori történelmet értelmezve a darabokra szakított Magyarország sorsát látva nagyon-nagyon erős hasonlóságot lát Izrael története és Magyarország története között, és igaza van. Tehát nekünk nem Izrael sorsa felett kell ítélkeznünk, mondom még egyszer újra, hanem meg kell értenünk, hogy a világ, amiben élünk, ahol nem várnunk kell valakit, aki majd visszamenőleg értékeli azt a kort, amiben mi élünk, vagy nem azt kell mondanunk, hogy akik előttünk voltak, azok mindent elmondtak már, és megbűnhődte már a nép a múltat, jövendőt, ezért nincs mit hozzátennünk, hanem az adott korban nekünk kell könnyekre fakadnunk a fölött, ami történik, és nem rejtve a belső kamránkban oda az imádság való, oda az egyéni tusakodásunk való, és nem kitéve érzelmeinket a kirakatba, de nekünk kell sírnunk Jeruzsálem felett, közösségeink felett, keresnünk kell a felelősségünket Isten előtt is, és kérdeznünk, Uram, mit tehetnék én? És ki kell mondanunk a fontos igazságokat, mondom akkor is, hogyha ezek gyümölcse mások számára terem majd, mert a passzív időszakokban, vagy a levertség időszakában is szükség van tovább vinni az Isten igazságát és gondolatait. Mi volt Jézus bánatának az alapja? Az, hogy Jeruzsálem nem ismerte fel a békességnek az útját. Sokféle oka volt rá, hogy miért nem. Kétszeresen is elnyomott helyzetben volt Izrael, hogy a megaláztatás még nagyobb legyen, a Szíria provincia részeként volt a Római Birodalomnak az elnyomott kis jelentéktelen tartománya, bár mindig valami forrongott ott, és ezért Róma mindig erélyesen figyelt arra, ami Izraelben történik, de mondom, kétszeresen veszítette el a maga függetlenségét és méltóságát, és egy ilyen helyzetben az emberek joggal érezhetik úgy, hogy minden megengedett. Ha velem így bánnak, ha én ennyire meg vagyok verve, akkor mit várnak tőlem? Miért várnak tőlem minőségi, erkölcsi magánéletet például, vagy közösségi életet? Hát akkor például a templom dolgában, aminek a megtisztításáról itt szó van, hadd engedjünk meg magunknak legalább egy kis anyagi előmenetelt. Az akkori főpapa Pogányok udvarát kiadta vásár céljaira, és abból bevétele származott. Nem a szentélyre kell gondolnunk, és nem arra az udvarra, ahol a férfiak és nők imádkoztak, hanem a Pogányok udvarára, amin lehet, hogy nem tologtak az emberek. Egy olyan időszakban, pláne amikor egy közösség vert helyzetben van, amikor elveszik méltóságát, amikor hát még nem biztos, hogy egyesület is lehet egyáltalán olyan helyzetben. Az emberek bizalma megrendül, ezt a politika nagyon jól tudja, nem véletlenül művel ilyen dolgokat. És egy megvert Izrael, egy sikeres birodalmon belül, vajon ki számára vonzó, és kinek a számára vonzó az a hit, az ígéreteknek az a halmaza, amelyeket az Úr ehhez a néphez kapcsol. Megáldalak, nagyját teszlek. Hol van Istennek ez az áldása? Most már itt évszázadokra visszamenőleg is tart ez a vesszőfutás, vesszőfuttatás. És ebben a helyzetben azt mondani, hogy hát jó van akkor, azok, akik valamiért nagyon erőteljesen kötődnek ide a templomhoz, azok kapják meg, ami nekik jár, de hát pogányok hagyjanak minket békén. És láthatóan nem is annyira érdekli őket ez a sikertelen irány, amit hát mi kínálhatunk, mert nincs perspektívája a birodalmon belül annak, amit mi hirdetünk. És ebben a helyzetben látta Isten fontosnak elküldeni Jézust ebbe a világba, aki Istenről egy egészen különleges új tanítást hozott. A gyenge Istenről beszél, nem a diktátor Istenről, nem arról a hadúrról, aki keresztül száguld a világon. Beszél így is róla a Biblia, mint aki a szelek szárnyán suhan, és nagyon sok zsoltár kezdődik azzal, hogy az az Isten, aki a világot teremtette, az óceánokat. Tehát maga a Föld is olyan pirinyó a világ mindenséghez képest, melynek egészét a mindenható Isten teremtette, de emberi vonatkozásban, abban az értelemben gyenge Isten ő, ahogy egy egyébként nagy hatalmú és befolyású személy, apaként gyenge-gyengébb, és megbántható, és szeretetet adó, vagy ha azt visszatartja, akkor fájdalmasan szeretet megvonó apaként jelenik meg a képzeletünkben, és Jézus a imádság végén elmondott úr imádsága szerint is Istenről, mint atyáról akar velünk beszélni, és jó apáról, nem erőtlen, önmagával viaskodó vagy fiaival versengő apáról akar beszélni, hanem mint a tékozló fiú apjáról, aki némán és végtelen bizalommal és szeretettel engedi és várja vissza azután a fiát. Tehát nem ismerted meg a te meglátogatásod idején Istent ebben a bensőséges szeretetében, hanem vártad őt törvényalkotóként, olyan valakiként, aki mindenre jogszabályt hoz, és azt könyörtelenül betartatja. A római levél is egy kicsit erről szól, mert az emberek különösen is primitív, félénk ösztöneik szerint az erőt tisztelik igazán. Pál a galáciai levélben is hivatkozik például arra, hogy örömmel eltűritek, ha valaki felfal benneteket. De aki érvelni szeretne, aki szeretettel közeledik, aki sebezhető módon áll oda, akit ki lehet játszani, az nem tetszik. Arról azt hiszük, hogy az gyönge. És Isten ilyen kijátszható formában mutatja meg magát, ilyen legyőzhető alakban, ilyen sebezhető, kivéreztethető, keresztre feszíthető formában jön el, hogy felébressze bennünk nem az erőnek az imádatát, hanem a szeretetre való ráéhezésnek. A semmihez nem hasonlítható állapot, tehát hogy egy bensőséges kapcsolatban kezdjünk gondolkodni, hogy valóban felnőttekké legyünk, akik azért nem szegik meg a törvényt, mert nem akarnak fájdalmat okozni a másiknak, nem akarják összetörni a szívét, nem akarnak diadalmaskodni felette, hanem együtt szeretnének örülni, és örülnek mindenki győzelmének és sikerének, nem csak a magukénak. Nem értetted, megmondja Jézus a könnyeivel küzdve, hogy Isten békességet akar hozni, nem a hadurak diadalát, nem a törékeny triumfálást mások felett, a csak azért is győzelmét, hanem a szeretetnek a közösségét, az erős szeretetnek a közösségét. Isten meglátogat mindannyiunkat a magunk idézőjelben tett Jeruzsálemében, és olyan városi, vagy családi közösséget akar építeni, amiről mindig álmodoztunk a magunk utópikus nézeteiben. Az irodalom is tele van az ilyen elképzelt béke városokkal, amik aztán mégsem valósultak meg, gondoljuk Mórusz Tamásra, Koméniuszra és másokra, akik mind-mind a maguk korában álmodoztak egy ilyen békés városról, ami a mennyei Jeruzsálemben valósul meg, illetve ami megvalósítható azok környezetében, akik megértik az őket meglátogató isteni kegyelemnek ezt a gyöngén formáját, és akik nem mások értékeinek a lerombolásával akarnak új világot teremteni, hanem az ő szeretetével, közösségével és a mások iránti figyelmességgel akarnak az Isten országának építő munkásai lenni. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyi édesetnek és örökké való Istenünk, aki teremtő, mindenható Isten vagy, minden követél hozzánk, kiszolgáltatóként és gyöngeként is közelíteni. Köszönjük neked, hogy kezünkben tartjuk a Szentírást, és olvashatjuk a te választott néped történetét. Köszönjük, hogy olyan sok csodát tettél Jeruzsálemben és Jeruzsálemben keresztül. Köszönjük, hogy ezeknek a tanulságaiból épülhetünk, és a saját életünkre vonatkoztatva tanulhatunk ezekből. Adj nekünk bátorságot, hogy merjük értékelni saját magunkat, merjük kritikusak lenni, és a te akaratodat keresünk ilyen módon. Tehát még így az előttünk álló napokat te adj békességet Jeruzsálemnek, te adj békességet nekünk, mert olyan békességet tudsz adni, amely minden értelmet felül halad. Köszönjük ezt neked, hogy legyünk hálásak ezért.
Amen. A 362-es dicséretet énekeljük, és ennek az utolsó versét majd a hirdetésekről állásra.